A Pallas Athéné könyvkiadó bemutatja Rachel A. Waldof és Robert C. Litchfield digitális nomádok. A szabadság, a közösség és a jelentőség teljes munka keresése az új gazdaságban című könyvét. Forradalomban készülőben az irodai kalitkákban világszerte. Erre következtettek Rachel A. Waldof és Robert C. Litchfield egyetemi tanárok abból az empirikus kutatásból, amelyben a digitális nomád életformát vizsgálták. Magát a jelenséget egyfajta radikális önmegújító mozgalomként írták le. A digitális nomádok életének középpontjában ugyanis a szabadság és az önmegvalósítás állnak. A szerzők úgy látják, hogy a digitális nomád közösségek egy nagyobb társadalmi változás megnyilatkozásaként vannak jelen. Megjelenésük a technológia, a mobilitás és a munkavilágában bekövetkezett változásokhoz köthető, amelyek új lehetőséget teremtettek a kreatív szakemberek számára. A digitális nomád közösségek felemelkedésének egyik legátfogóbb tanulsága az, hogy az emberek egyre inkább maguk akarnak dönteni életük két legfontosabb területéről, a lakhelyükről és a munkájukról. A lehetőség, hogy odaköltözzünk, ahová csak akarunk, és amely a legjobban illeszkedik preferenciáinkhoz, kiváltságot jelent. A COVID-19 világjárvány azonban rámutatott arra, hogy ez a kiváltság a jövőben talán az alkalmazottak egy szélesebb rétege számára is elérhetővé válhat, teszik hozzá a kutatók. A Digitális Nomádok című könyv online bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Víg Bori, az egyik legismertebb hazai digitális nomád, a backpacker.hu szerzője. Kalocsai Kornél, a Blockchain Magyarország Egyesület elnöke, a kötet szaklektora. Valamint Lévai Paula, a Pallas Athéné könyvkiadó főszerkesztője, a beszélgetés moderátora.
Szeretettel üdvözlöm a nézőinket és a két beszélgető társamat, Víg Borit és Kalocsai Kornél. Körülbelül 30 perces lesz a beszélgetésünk, és utána nézői kérdésekre válaszolunk. Ezt a Q&A gombra kattintva lehet megtenni. Kezdetben szeretnék néhány szót mondani a könyvről. Ez egy tudós párosnak, a szerzőpárosnak a műve. Rachel Waldof egy szociológia professzor a Nyugat-Virginiai Egyetemről, aki hónapokat töltött Balin, hogy kutassa ezt a témát, és a szerzőtársa pedig Robert Litchfield, egy közgazdaságtudományok doktora, és ő az Ohio-i Egyetemen tanít. Tehát ők úgy döntöttek, hogy Balira mennek, és vizsgálják, hogy ott hogyan élnek ezek a fiatal emberek, akik gyakorlatilag a Z-generáció tagjai, illetve milleniáloknak is nevezhetjük őket, és ott hagyják a jól fizető állásukat, különféle amerikai nagyvárosokból, európai nagyvárosokból jönnek, és itt keresik az új boldogulásukat. Szeretném megkérdezni Borit, az első kérdésemnek hozzáfordulok. Szerinted, Bori, mi az aktualitása most ennek a könyvnek? Miért most jelent meg a Digitális Nomádok című könyv? Miért most íródott?
Hát azt gondolom, hogy tényleg nagyon aktuális. Ennél aktuálisabb még sosem volt a digitális nomád életmód, hiszen eddig sokaknak próbáltam elmagyarázni, hogy hát én gyakorlatilag home office-ból dolgozom, csak az, hogy hol van az a home, azt változtatgatom, tehát vagy Balin, vagy Mexikóban, vagy Tájföldön. Úgyhogy most sokan megtanulták azt szerintem, hogy milyen az, amikor távmunkában ugyanúgy dolgozni kell, tehát hogy hiába van közel a szófa, vagy hiába van közel a hűtő, akkor is ugyanúgy le kell ülni, és sőt, szerintem a főnökök is belettek, hogy tulajdonképpen működik továbbra is a cég, vagy működik tovább a rendszer, attól függetlenül, hogy nem vagyunk fizikailag egy körben.
Honnél, te említetted a beszélgetésünk előtt, hogy te is jártál Balin, és azt is mondtad, hogy van ott valami a hangulat, ami arra csábítja az embereket, hogy ott ragadjanak. Erről egy kicsit tudnám mesélni, hogy mi ez az érzés, ami ott elfogott téged is?
Hát igen. Egyébként mai napig nagyon pozitívan gondolok vissza a Balin töltött pár hétre, amíg ott tudtam lenni. Nagyon nyugodtak az emberek, nagyon tisztelettudóak, állandóan mosolyognak. Ezt az életérzést, amik belőlük fakad, azt annyira át tudják adni az ott lévő embereknek, és jó volt kiszakadni a mindennapi életünkbe is, és azt vettük észre, hogy úristen, de jó ez a hely. És egyébként nagyon érdekes volt, hogy volt egy idegenvezetőnk, aki magyarul beszélt, és helyi lakos volt, kifejezetten megtanult magyarul.
Ez a kutatópáros, ők interjúkat készített az ottani digitális nomádokról, akik nagyon különböző emberek. Arra irányul a következő kérdésem, hogy mitől lesz valaki digitális nomád, mi kell ehhez, milyen személyi feltételek vannak, milyen fizikai feltételek, ami ez erre predesztinál, hogy digitális nomád legyél. Először Kornélt kérdezem, mint a könyvszaklektorát, hogy mit gondolsz te erről?
Nagyon érdekes, amikor először a kezembe vettem a könyvet, ugye én már találkoztam ezzel a kifejezéssel, de akkor még azt gondoltam, hogy ehhez valójában egy nagy bátorság kell, hogy valaki átvigye ezt a tényezőt, hogy ott hagyja az éppen aktuális munkáját, vagy egy országot váltson és átköltözzen, ami egyébként így is van, és ezt tényleg nagyra tudom értékelni, aki megteszi ezt a bátor lépést. Ha csak a fogalmat nézzük, akkor én azt hittem, hogy ez csak arról szól, hogy valaki máshol dolgozik home office-ba. De a könyv elolvasása után kristálytiszta lett, hogy ez egy személyiségfejlődési út is, amit bejárnak ezek a digitális nomádok. És jó volt olvasni, hogy milyen fázisok vannak a személyiségbeli érettségükben.
Bori, kíváncsi lennék rá, hogy te mikor érezted úgy, hogy most már digitális nomád vagy, mi volt ez a pillanat, és hogy hogyan alakult a te életed?
Hát nekem volt egy nagyon erős felkészülési periódus. Én egyébként pont Balin döntöttem azt el, hogy szeretnék digitális nomád lenni. Ott kezdtem el találkozni digitális nomádokkal. Ott hallottam először ezt a kifejezést, és nekem az volt az élményem, hogy egyszerűen nem szeretnék retour repjeggyel utazgatni többet. Tehát én szeretném azt a szabadságot, amiben ugye rengeteg szó esik a könyvben, hogy én szeretném ezt megélni. És az első pillanat az igazából még itthon volt, amikor már tudtam, hogy úgy felépítettem az üzleteimet magam körül, hogy már lesz egy fix bevételem, és hogy szabadúszóként, akkor még szabadúszó marketingesként indultam el. Kezembe 2-3 olyan szerződéssel, amiben tudtam, hogy minimum 2 hónapos felmondással vagyok 3 cég felé, tehát nagyon sok mindennek kell történnie, hogy ez ne tartson sokáig. Úgyhogy én emlékszem, hogy egyszer Magyarországon jutottam el odáig, hogy amikor már a múltiból kilépve esett a hó, és akkor pár nap volt az indulásom, még januárban. Tájföldre mentem egyébként akkor, és azon gondolkoztam, hogy hát nekem többet nem kell visszamennem irodába. És hogy érdekes módon, onnantól kezdve bárhova mentem, igazából rengeteg helyen, nem mindig nagyon szexi helyeken dolgoztam, szóval nem mindig coworking irodákból dolgoztam, hanem volt, hogy Burger King előtt fogtam a wifi-t, ahogy jött ki.
Kornél, olvastunk ebbe a könyvbe többféle pénzkereseti lehetőségről, mert szerintem sokakat érdekel, hogy hogyan lehet fenntartani ezt az életmódot hosszú hónapokig, akár éveken keresztül. Te hogy látod, hogy milyen módokon lehet ezt megvalósítani egy akármilyen hétköznapi embernek akár?
Hát mondjuk alapvetően függ nyilván a szakterülettől, hogy mihez ért, de hogy rengeteg módja lehet, és általában az ilyen online tanácsadás tud működni, ami tanácsadás lehet olyan szempontból, hogy mondjuk valaki egy grafikát készít, és akkor online tudja a megrendelőnek az érdekeit szem előtt tartva elkészíteni, vagy akár ilyen marketinggel kapcsolatban, hogy Bori is említette, de arról majd úgyis ő részletesebben fog tudni mesélni. Illetve minden olyan tevékenység, amit egyébként az interneten így meg is lehet találni, ilyen freelancereknek vannak különböző platformok, ahol jelen lehet tudni lenni, és ott tud különböző termékeket elkészíteni. Tényleg én most ezekre gondolok, amit logót készítetek, vagy egy honlapnak a teljes felépítését elkészítik.
Bori, milyen nemzetiségű emberekkel találkoztál Bali digitális közösségében?
Egyébként nekem a legtöbb amerikai barátom ragadt most Balin, tehát az elmúlt másfél évet ott töltötték, és nagyon sok amerikai barátom van kint, bár ebben nem is gondoltam még így bele, hogy kifejezetten ők. Digitális nomádokból rengeteg európai van, ausztrálok is, új-zélandiak is, tehát az angol szersz nevekem, meg argentinokkal bőven lehet találkozni, dél-afrikaiakkal, és azt gondolom, hogy egyre inkább növekedik azoknak a száma, akik különböző országokból, akikkel találkozunk. Itt ma beszélgettem egy barátnőmmel digitális nomád szintén, aki mondta, hogy már egyre több románnal találkozik, és hogy 5 évvel ezelőtt sose lehetett találkozni románokkal, és most már egyre többel találkozik. Ugyanez a helyzet a magyarokkal is, úgyhogy örülök neki, hogy 10 évvel ezelőtt én sem találkoztam magyarokkal, de ma már nagyon sok digitális nomád barátom van, aki magyar.
A Rachel Waldrop, a szociológus, azt a következtetést vonta le, hogy ezek a kreatív szakemberek a legmenőbb amerikai és nyugat-európai városokból jönnek akár, tehát akár Londonból, akár a Szilícium völgyből, és ott hagyják a menő állásukat, a szuper belvárosi lakásukat, mert úgy érzik, hogy élhetetlen. Erről mi a véleményed, Korné, hogy lehet egy ilyen visszacsapás a túlzott modernizációnak, hogy az ember kicsit menekülni szeretne ebből az élet?
Át tudtam érezni azoknak az embereknek a problémáját, hogy ígértek valamit nekik, és nem azt kellett végrehajtaniuk, hanem betakták őket egy kockába, és mindenképpen bele kellett férni, és ők ebbe érezték a menekülésnek a lehetőségét, vagy a kibontakozásnak a lehetőségét, de hogy ez egy működőképes dolog, és amikor én először találkoztam ezzel a kifejezéssel, akkor itt Magyarországon találkoztam vele.
Bori, te az ottani barátaiddal való beszélgetések során erről is kérdezted őket, vagy meséltek esetleg az ottani életükről, amit ott hagytak?
Sokat beszélgetünk róla, nagyon. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember, tehát alapvetően a digitális nomádok, azok nagyon két dolgot nagyon szeretnek, a változatosságot és a kemény munkát. Szóval nagyon szeretnek dolgozni a nomádok, meg érteti őket maga az, hogy vállalkoznak, vagy szabadúsznak, általában nagyon kreatív emberek, nagyon kíváncsiak. Úgyhogy a legtöbb vállalkozó szerintem vállalkozóból jó digitális nomád lehet, egy csomó ember szerintem nem való. Nagyon sok ember frász kap tőle. Azoknak az embereknek, akik azt mondták eddig, hogy biztos, hogy ennyi az élet, azoknak van lehetősége máshonnan is élni az internet miatt. Azért nyílt mostanában egy ekkorát, mert hogy hát ez 50 évvel ezelőtt nem volt egy opció, most már az. Valakinek való, valakinek nem. Én ismerek rengeteg olyan embert, aki teljes mértékben már egy kéthetes nyaralás után is azt mondja, hogy jó, most menjünk szépen haza, és amennyire mondjuk engem nagyon tud frusztrálni egy monoton élet, valakit az elképesztő változatosság, ami engem éltet, őt meg az borítja ki. Annyi, hogy most van egy opciónk, hogy melyiket akarjuk élni, de kell hozzá, hogy egyébként nagyon jól mondtad, kell hozzá önismeret, hogy most nekem melyik az, amelyik jobban megy az én jellememhez.
Vannak-e árnyoldalai ennek a Balin való létezésnek, életnek? Mert arról meséltetek már, hogy milyen fantasztikus hangulat van ott Balin, hogy milyen szellemiség van, de vannak-e olyan dolgok, buktatók, amikre szerintetek figyelni kell Kornél?
A könyv egyébként ezeket tök jól összeszedi. Mesélnek arról, hogy itt azért a vízum az mindig egy problémát okoz, hogy mennyi időre szól, meg milyen típusú vízum, és ugye az mennyi ideig lehet, és nyilván, hogyha valakinek lejár a vízuma és ott marad kint, akkor nyilván abból is fakadhatnak problémák, illetve Indonéziában nagyon kemény szabályrendszer van. Például rágót nem lehet csak úgy egyszerűen kiköpni az embernek a szájából. Azok a kulturális dolgok, amik itt nálunk elfogadhatóak, meg beleférnek, ott jó pár dolog nem fér bele. Az a szabályrend, azt ott tiszteletben kell tartani, és el kell fogadni. És egyébként a könyv erről is ír, hogy nagyon kedvesek a Balin élő emberek, és hogy nem fognak szólni az ott élők, viszont a hatóság az tutira fog szólni, és komoly büntetéseket, akár helyszíni bírságokat is ki tudnak szabni.
Bori, te tudsz valamilyen rettentő dolgot mesélni, hogy ne induljunk el rögtön holnap Balira?
Szerintem mindenki menjen Balira, szerintem egy egyszerű terep teljes mértékben, de én kaptam vissza, hogy hát ez egy elég erős kezdés, szóval, hogy egy európainak egy elég erős kultúrsok éri még akár Balin is, amiről elfeledkeztem, hogy ez tényleg nekem is volt egyszer egy ilyen periódusom, hogy ezeken meglepődtem ezeken a dolgokon, hogy vannak különböző állatok, amik egyébként Európában nincsenek, hogy nyilván más a kultúra, ami egyébként szerintem fantasztikus tud lenni, de bele kell rázódni, hogy mindenhol majmok vannak, akik egyébként nem annyira cukik, mert amit nálad van, azt elveszik, hogyha megehető, meg kifejezetten agresszió, nem tudom, most soroljam, miért nem menjünk Balira, de hogy van egy csomó-csomó ilyen nehézség, szerintem az elején, ezeken túl lehet jutni, sőt, azt tanácsolom mindenkinek, hogyha Balin szeretne kezdeni digitális nomád életet, akkor csak szép lassan, tehát ne azt képzelj, hogy átmegy Pozsonyba, hanem hogy itt azért ez komoly lesz az elején, és hogy ez meglepő lesz.
Milyen helyszínek lehetnek még a világon, ahol digitális nomádkodásnak van lehetősége, vagy van benne fantázia? Most Kornél említett, hogy van, aki Magyarországra jön, arra kíváncsi lennék, hogy ki akar idejönni digitális nomádkodni.
Nagyon sokan egyébként, bocs, hogy közbeszólok, de elképesztő sokan.
Kornél, akkor légy szíves, erről mesélj.
Hát lehet, hogy ezt inkább Borinak kéne elmondania, hogy milyen helyek vannak. Én ezt a két helyet tudom így fixen, és egyébként tényleg az a start, aki a digitális nomádok életét akarják megkönnyíteni Budapesten, ők ódákat zengtek róla, hogy Budapest mennyire jó helyszín a digitális nomádok számára, és mindenkitől így hallottam, hogy mennyire laza hely, és hogy ugye bulizni lehet, lazulni lehet, de ugyanakkor megvan az a erős munkavégzés kedv is az emberek részéről, ami éltetni tudja a digitális nomádokat.
Most nagy központok vannak, igazából mi, ahogy megálltunk, mi digitális nomádok, van egy-két nagyon, nem is tudom, hogy minek nevezem, fanatikus digitális nomád, aki még most is jött bent és utazott továbbra is, de általában mi megálltunk, és ezek általában digitális nomád hubok. Ez tény és való, hogy képzétek el, van egy Nomad List nevezetű oldal, ahol tudod nézni, hogy melyik ország a legaktuálisabban, a legjobb hely, és azt az időjárás nézi, az árakat nézi, az internetsebességét nézi, és májustól szeptemberig Budapest az első, mert ugye jó idő van, olcsó vagyunk, és nagyon jó az internet, meg jó közösség van itthon is. Ezen kívül Európában még Lisszabon, aminek nagyon nagy jó ereje van, vonzereje van. Na hát elfelejtettem, hogy oda is megyek egyébként júniustól, tehát én is oda átviszem a sátorfámat, ami egy bőröndöt jelent jelenleg. Most jelenleg még Mexikóban, Playa del Carmennél van egy ilyen digitális nomad hub, meg Tájföldön, Kopangán szigetén, illetve Chiang Mai volt eddig Tájföldön, viszont most ugye a Covid kellős közepén mindenki lement a szigetre, mert Chiang Mai-ban a légszennyezés miatt is elég nehéz volt megrenni, illetve a sziget az mindig biztonságosabb, úgyhogy egy másfél évvel ezelőtt, amikor ott voltam, akkor még Chiang Mai volt a digitális nomád központ, és az most így már visszament le délre, Kopangára. Úgyhogy még Cape Town tudom még mondani, az is egy nagy digitális nomád központ. És hát a többi azt hiszem, hogy túl drága. Igen, hát a többi az így nem annyira. Még Tarifán vannak digitális nomádok, ahol van windsurf, talán így ezek így a top. De ahogy terjed az internet, ugye egyre több helyen lesznek digitális nomádok.
Egy másik kérdés, hogy a könyv alcímében szerepel az is, hogy a szabadságot és a közösséget keresik az emberek. Azt gondolnánk, hogy otthon, ahol a családunk él, meg a általános iskolai, gimnáziumi, egyetemi, stb. Barátaink, hogy az a mi közösségünk. De kíváncsi vagyok, hogy szerintetek hogyan lehet egy másik országban úgynevezett idegenek között közösséget építeni?
Szerintem a személyiségfejlődésnek egy különleges része, de amikor járja az ember ezt az utat, akkor van egy olyan állomás, amikor az a feladat, hogy tisztítsuk a környezetünket. Az azt jelenti, hogy vegyük észre, hogy kikkel élünk együtt, kollégákkal, barátokkal, ismerősökkel, és hogyha olyan ember van a környezetünkben, akikkel nem szeretnénk a későbbiekben együtt élni, együtt dolgozni, együtt barátkozni, akkor igen, azokkal le kell zárni, el kell vágni azokat a kötelékeket, és újakat kell keresni, akikkel tényleg jól érezzük magunkat. És erre tök jó lehetőség, hogy az ember mondjuk lezár egy elég nagy kört, igaz, ez elég drasztikus, de akkor is működőképes tud lenni, és olyan emberekkel kezd barátkozni, aki hasonló gondolkodású. Ezért jó szerintem jók ezek a közösségek, mert hogy tényleg annyira meg tudják találni egymásnak a gondolkodás menetét, mert meg tudják látni egymásba a hasonló dolgokat.
Bori, neked, mint megtapasztaló digitális nomádnak, mi a véleményed erről?
Engem sokan kérdeztek, mert én rengeteget utaztam egyedül. Ma már nem hívom magam solo travelernek, mert akárhol megyek, ott van már egy közösség, amihez becsatlakozom. És akkor mindig kérdezgetik, hogy hát nem vagyok-e magányos, amikor így utazom. És nekem mindig az volt a válaszom, hogy én akkor vagyok magányos, hogy olyan emberekkel veszem magam körbe, nem értenek meg. És amikor utaztam, akkor megutazom, akkor mindig körvesznek olyan emberek, akik értik ezt a hívást, hogy akár szabadság felé, akár munka felé, mert egyébként tényleg, ahogy mondtam, ez egy nagyon furcsa állatfajta digitális nomád, de konkrétan imád dolgozni. Úgyhogy ennek a kettőnek az ötvözete, hogy alkossunk valamit, ez automatikusan húzza össze a társaságot. És különböző konferenciák vannak, egyiknek én is a programigazgatója voltam 3 évig, ahol lehet találkozni, és az mindig egy ilyen nagy játékkal teli, örömteli találkozás, és idén nyáron is lesz egyébként itthon Magyarországon is, úgyhogy az emberek szerintem alapvetően ezért találkoznak, hogy ezért kapcsolódnak egymáshoz ennyire hihetetlenül. Én úgy értem, hogy vannak a hely alapú barátságok, amikor azért vagytok barátok, mert éppen ott volt melletted az osztálytársad, a főiskolai barátod, tehát gyakorlatilag a hely, tehát a lokáció adta, hogy miért lesz a barátod, és vannak az érték alapú barátok, akik azért lesznek a barátaid, mert hasonló az érdeklődési körötök, ez lehet a sakk, lehet a mondjuk pont a digitális nomád életvitel, amit folytatunk. Egy más típusú barátságról van ilyenkor szó, és nem abban mérjük, hogy mi olyan régóta vagy vagyunk barátok, hanem mondjuk mennyi közös élményünk van, vagy milyen élményeink vannak. Úgyhogy igen, nekem elképesztően sok barátom lett ebből a közegből.
Vajon milyen hatással vannak a digitális nomádok azokra az országokra, ahol letelepednek? Erről is szól egy kicsit a könyv. Kornél, te hogy látod ezt?
Én mindenképp előnynek látom azt, hogy megjelennek egy országba, egy adott országba digitális nomádok, és létre tudnak hozni olyan közösségeket, amiről Bori az előbb is hosszasan mesélt, hogy ezek előre tudják vinni az adott gazdaságot, hiszen elég, ha csak arra gondolok, hogy Budapesten is a belvárosba sétálunk, a külföldi nyelvet lehet hallani, és nyilván most tudjuk, hogy például azok nagy valószínűséggel nem turisták. Ma is például találkoztam egy portugál sráccal, aki itt él Budapesten, és jó volt vele beszélgetni. Tehát, hogy...
Te hogy látod ezt, Bori, hogy milyen hatással lehettek ti, akik ott éltek a helyiekre, az ő általános mindennapi életükre?
Azt gondolom, hogy ehhez kell mindenképpen, hogy megmaradjon az alapérték, a nyitottság és a kedvesség a nomádok részéről. Ha úgy megyünk be egy helyre, hogy én ezt elfoglaltam, mert hogy nekem van pénzem, és akkor te majd szépen szolgálj ki, azt ugye mi Budapesten sem értékeljük, amikor ugye ezeken az utcákon érdekes ruhákba beöltözve, üvöltözve rohangálnak, szóval, hogy van ennek jó és rossz oldala. Őket most kifejezetten nem hiányoljuk ebben az időszakban, de amit te mondtál, Kornél, hogy egy kedves, egy nyitott, akár digitális tömeg, aki értékeli azt, hogy hol van, azt nagyon-nagyon szeretik a helyiek, és ez nincs máshol, sehol. Tehát, hogy Balin is ugyanez a helyzet, hogyha kíváncsi vagy az adott kultúrára, és szeretnél velük megismerkedni, akkor szerintem nagyon sokat tudunk ahhoz tenni, hogy egy békésebb világban éljünk. Ma például volt nekem heti vállalkozói meetingem van egy izraeli, egy román, de Balin élő, és egy portugál, Lisszabonban élő lánya. Heti szinten beszélgetünk, és hát ugye most aktuális volt az izraeli lánnyal beszélgetni, ahogy milyen volt a hete. Fölmerült, hogy milyen jó, hogy itt vagyunk egy román lányjal, és hogy fel sem merül bennünk az, hogy ellenkezés legyen, és hogy arra jutottunk a megbeszélés végén, hogy gyakorlatilag azáltal, hogyha találkozol kedves emberekkel minden országból, akkor azt gondolom, hogy egy békésebb, közös társadalmat lehet építeni. Most eljutottam a világ békéhez. Tényleg egy lépés lehet ahhoz, hogy meg tudjunk férni egymás mellett ezen a bolygón, és hogy közösen találjunk megoldásokat bármiféle felmerülő problémára, legyen az környezetvédelem vagy vírusok. Úgyhogy én nagyon hiszek ennek a potenciájában.
Kornél, te is úgy gondolod, hogy ez nem csak egy múló hóbort, hanem ez valami tendencia lehet a világban?
Abszolút, abszolút. Egyre több embert látok, nem véletlenül is a könyv is, hogy megjelent, meg hát Bori, te is mondod, hogy egyre többen vannak, akik ilyenbe vágják a fejszívüket, és szerintem ez azért is fog növekedni, mert egyre több minden elérhető digitális módon, különböző állami szolgáltatások, vagy akár üzleti dolgok is, most már szinte mindent megkapunk az online térben is, nyilván köszönhetően a COVID-nak, tehát hogy az nagyon felgyorsította a digitalizációnak a szintjét, de hogy erre tényleg mindenki igyekszik felkészülni, és tényleg olyan állami szolgáltatásokat is meg lehet oldani távolról.
Bori, hova indulsz?
Én Lisszabonba megyek. Igen, Lisszabonba megyek egy hónapra, aztán visszajövök, de nem lesz már, most volt itthon egy otthonom, és az már nem lesz. Amikor visszajövök, akkor különböző barátoknak fogok ugyezni a lakására, amíg ők nyarallak, és aztán szeptember végén én is Ázsia felé veszem az irányt. Bár szóba került, hogy visszamegyek Peruba, sok mindentől függ, hol van a közösség, elsősorban repegyektől is szokott függni, meg ugye nyilván a helyzettől, a vírus helyzettől, de mindenképpen az idei telet, mert melegben szeretném megint tölteni.
Kornél, te is kedvet kaptál esetleg a digitális nomád léthez?
Érzékeny pontra kérdeztél rá. A feleségemmel együtt Bali a nagy kedvencünk, tehát hogy az valahányszor arról beszélünk, megdobban a szívünk. De egyébként most, hogy Bori mondta Perút, van egy perui barátom, és már régóta hív, hogy menjünk, látogassuk meg, úgyhogy lehet, hogy majd az lesz a következő.
Hát köszönöm szépen, most szeretném megnézni, hogy vannak-e nézői kérdések, amikre esetleg tudnánk most válaszolni. Mennyire köthető generációkhoz ez az életforma? Bori?
Van egy fő korosztály, ez a 20-pártól 40-ig körülbelül, akik szoktak utazgatni, és általában gyerek nélküliek szoktak utazni. Tehát ott van, szerintem van példa, amikor valaki ilyen tündér gyerekekkel van megáldva, akikkel baromira könnyű utazni. Szerintem gyereke válogatja, őszintén szólva. És hát vannak példák digitálisan vagy családokra, de nem jellemző. Viszont a felsőbb több generációból egyre több emberrel találkoztunk így az utunk során, akik mind nagyon jó fejek egyébként. Nekem a kedvencem a 72 éves youtuber hölgyeknek ad tanácsot, mindenféle életvezetési tanácsot, és rengetegen követik, és egyébként zseniális karakter, nagyon-nagyon kedvelem. Többször találkoztunk már, vagy például a pár, aki 30 éve utazik már, megtalálták, francia pár, megtalálták egymást, fél éven belül összeházasodtak, és akkor azóta jönnek-mennek, és ezt most se álltak meg, egyébként voltak nálunk az elmúlt másfél évben is körülbelül 2-3 hónapot.
Akkor van remény.
Van, bőven, igen.
Oké, következő kérdésem. Milyen lehetőségeket látnak Magyarországon a más országokból érkező digitális nomádok fogadásához? Kornél, te már erről egy kicsit beszéltél.
Igen, az a startup, akik ezzel kezdtek el foglalkozni, egyébként ők is digitális nomádok, és akkor erre jöttek rá, hogy Budapest egy nagyon jó helyszín. Ők pont ezen az infrastruktúrán kezdtek el dolgozni, hogy milyen olyan szolgáltatással lehetne jobbá tenni a digitális nomádok életét, és jó struktúrát építettek fel, tehát tényleg mindenre odafigyeltek, hogy internet, és hogy hol tudnak internetezni, szálláshelyek legyenek, akkor erre egy ilyen teljes szervizt építettek fel, és egyébként elkezdtek kommunikálni a közigazgatással is ezzel kapcsolatban, tehát, és ott egyébként volt nyitottság is erre, úgyhogy nem tudom, hogy azóta hol járnak, időnként még látom a Facebookon őket.
Ágnes kérdezi, milyen tipikus foglalkozásoknál találkoztatok digitális nomádokkal? IT-s jelenség, vagy nem annyira?
Ezt szokták mondani, hogy általában mindenki azt gondolja elsőre, hogy a programozók, mert hogy ez a digitális szóból egyből valahogy ez kiugrik, hát én nagyon meg lennék lőve, hogy az sokan vagyunk bloggerek, youtuberek, félek kimondani a szót influencerek ebben a világban, mivel ugye sokan kérdeznek minket, hogy lehet ezt elérni, és akkor előbb-utóbb ebből lehet munkát kovácsolni, de van olyan barátom, aki kitározik, és nagyon ügyesen csinál egy bizonyos technikát, ezt az úgynevezett finger tapping gitározási technikát, és ebből csinál egy online kurzust, meg egy membership oldalt. Ő nagyon-nagyon jól él ebből. Van egy másik barátom, aki Airbnb kiadásokkal foglalkozik, van egy harmadik, aki pólónyom oktatással, negyedik nomád építész, elképesztő munkák vannak.
Virág kérdezi, egy versenyképes helyi gazdaságnak fontos eleme lehet egy összetartó, stabil helyi közösség. Ha nem individuális tekintetben, hanem a társadalom szintjén nézzük, a digitális nomád életmód mentén, amennyiben egyre több embert érint, a helyi közösséghez való kötődés hiánya, alacsonyabb szintje nem hat-e az adott ország versenyképessége ellenében? Kornél.
Ez tipikusan olyan, amin az ember kicsit gondolkoznia kell válaszként. Tök jó ez az ellentét, amit hoz Virág kérdésként. Én azt gondolom, hogy egyébként ezek a kis közösségek ugyanúgy kapcsolódnak a helyi közösséghez, csak időszakosan. Tehát, hogy nem egy hosszú távú együttműködés lesz. És egyébként én a saját példámon tudom mondani, hogy én kifejezetten szeretek más típusú emberekkel találkozni, mert frissítik a gondolkodásmódomat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár a digitális nomádoknak a közössége, hogy ha interaktál a helyi közösséggel, akkor egy kicsit fel tudja őket rázni, kicsit új irányokat tud adni az adott közösségnek.
Köszönöm, Bori, te szeretnél ehhez valamit hozzáfűzni?
Azt gondolom, hogy csak egy példa jutott eszembe, hogy amikor én Erasmusra mentem Spanyolországra, én teljesen azt gondoltam, hogy hát mennyi jó sok spanyol barátom lesz, majd amikor onnan eljövök, viszont Andalúziába mentem, ezt hozzátenném azoknak, akik ismerik az országot, Andalúzia picit zárkózottabb, bár nem úgy néz ki elsőre, de valójában zárkózottabbak, és én kifejezetten csak a külföldiekkel lettem jóba. Nagyon érdekes volt, hogy azért ezt látom, hogy nyilván egy külföldi könnyebben megérti magát egy külföldivel. Úgyhogy akár mennyire is nyitottak nekünk, ugye itthon például megvan az, hogy 70 ezer találkozom, ezt csinálom, azt csinálom, ide megyek, oda megyek, és egy digitális nomádnak, vagy egy külföldinek pedig inkább ezek a van egy társaság, és minden nap abban a társaságban történik valami. Úgyhogy talán erre a részére tudok reagálni, hogy szerintem lehet hozzájuk csatlakozni. Például a coworking irodában, ahol dolgozom, ott kifejezetten sok a digitális nomád, ma is digitális nomád, amerikai sráccal ebédeltünk, és nagyon sok érdekes dolgot meg lehet találni róluk az expat csoportról.
Hogyha nincs több nézői kérdés, akkor van nekünk egy ilyen kis szavazási panelünk, amit most a Zoom-ban lévők látnak is, a többieknek pedig felolvasom. Lehet szavazni három választási lehetőség közül. Az első kérdés, ön elképzelhetőnek tartja, hogy középtávon digitálisan nomád életformára váltson. Igen, a pandémia ebben nagy lendületet adott, még nem tudom, talán igen. Nem, a személyes jelenlét nem váltható ki a munkámban. Akkor a második kérdés. Ön ellátogatna úgy egy másik országba, ahol tovább tartózkodna, és közben munkahelyi feladatait is ellátja? Igen, a különböző helyek nagyszerű inspirációt adnak, így hatékonyabbá válhatok. Szívesen kipróbálnám, de csak időszakos jelleggel. Nagyon hiányoznának a társas kapcsolatok, ezért egyedül biztosan nem vágnék bele. Ez volt a második kérdés. És a harmadik, ön hogyan fogadná, ha egyre több digitális nomád munkavállaló érkezne Magyarországra? Nagyon örülnék, mivel nyitottak, úgy gondolom sokat tanulhatunk tőlük. Nem tudom megítélni, attól függ, hogy hogyan viszonyulnak a fogadó környezetükhöz. Kevésbé örülök, mert vásárló erejük egy-egy településen akár drágulást is előidézhet. Ez volt a három választási lehetőség. Most hagyok egy kis időt a válaszadóknak, és addig még egy utolsó kérdést feltennék nektek, mégpedig azt, hogy kinek ajánlanátok ezt a könyvet, és miért. Kornél.
Azt hiszem, hogy én ezt a 20 és 30 év közötti korosztálynak ajánlanám leginkább. Van jó pár olyan ismerősöm, aki ebbe a korosztályban van, és nem érzik jól a munkájukba magukat. Érzik, hogy valamit változtatni kell, de nem tudják, hogy hogy kellene változtatni. Érzik azt, hogy nincsenek jó helyen, és talán a könyv a példák alapján, amiket bemutat, talán tud egy kis segítséget nyújtani ennek a korosztálynak abban, hogy bátran merjenek hozni döntéseket, amikkel jobbá tudják tenni az életüket.
Bori, te mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy akik már itt vannak, azokat megszólítja egyértelműen, és azt gondolom, hogy azok az embereknek ajánlom a könyvet is, meg az életformát is, akik felmerül az a kérdés, hogy van-e több a világban, és hogy mi az, amit még meg lehet nézni, meg lehet alkotni. És kifejezetten azoknak, akik szeretnek új ötleteket kitalálni, tehát amikor vannak olyan barátaim, akik már titkolják a többi család előtt, hogy nekik dolgoznak új ötleteken, mert hogy a család már éhez. Én nekik ajánlom, mert hogy itt azért itt mi mindannyian ilyenek vagyunk.
Köszönjük szépen, ez nagyon jó végszó volt. Még nem tudom, a szavazás eredményeit azért elmondanám így nagyjából, tehát a 67% a legtöbb szavazat arra érkezett, hogy még nem igazán tudja, hogy digitális nomád életformára váltana-e. 43% volt a legtöbb, hogy szívesen kipróbálná, de csak időszakos jelleggel, és hogy mennyire befogadóak, mennyire örülnének a digitális nomádok Magyarországra érkezésének, ez 62%, úgyhogy ez a többség, hogy nagyon örülne, mivel nyitottak, és sokat tanulhatunk tőlük. Köszönöm szépen akkor nektek a beszélgetést, és a nézőinknek is figyelmet, és remélem hamarosan találkozunk következő Pabukszos könyvbemutatón. Szerbusztok!
Én is köszönöm, sziasztok!
Köszönjük szépen, nagyon jó volt!
Rachel A. Waldoff és Robert C. Litchfield Digitális Nomádok című könyvét keresse a Pallas Athéné könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük megtisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!